Ézsaiás könyvéből a 6. részt olvasom. Uzziá király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent-szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök keresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt. Menj, és mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag.
Mindenható Atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezen a mai vasárnapon is, és áldunk téged azért, mert Atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusban, hogy nem vonod vissza a te atyai voltodat tőlünk, hogy nem mondod azt, hogy már nem vagyunk a gyermekeid, akármilyen lelki állapotban vagy élethelyzetben vagyunk is. Magasztalunk téged és dicsérünk, Urunk, és megvalljuk azt, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint ahogy Ézsaiás érezhette magát. Tisztátalanok, gyengék, méltatlanok. És ezt érezzük, amikor magunkra nézünk, amikor az elmúlt heteinkre vagy hónapjainkra nézünk, amikor a tetteinkre, azok gyümölcseire, a szavainkra nézünk, és látjuk és valljuk, Urunk, hogy méltók vagyunk és méltónk lennénk az ítéletre, a bűneink büntetésére. Urunk, olyan megrendítő látni, amikor utolér bennünket a bűneinknek a büntetése, amikor látjuk az ítéletet akár a környezetünkben, és megrendítők voltak az igének a szavai. Azért is, mert te látod, Urunk, hogy most, ma a környezetünkben, a mi hazánkban is vannak olyan helyek, amik néptelenek lettek. Vannak olyan falvak is, vannak olyan házak, amelyek egy pár hete még élettel teliek voltak, és most üresek, és embereken kellett elhagyni az otthonukat. És ez megrendítő, Urunk, és te látod, hogy milyen lesz az, amikor az ítélet nagy mértékben éri majd el ezt a földet, és nemzeteket és országokat, és kiáltanak majd, de nem kapnak választ. Köszönjük, Urunk, hogy ma még tart a kegyelem, és úgy jöhetünk eléd, hogy kérünk, hogy fordítsd vissza a te ítéletedet, és irgalmazd nekünk. Köszönjük, hogy úgy lehetünk most előtted, mint akik még kérhetünk, és jöhetünk eléd. Hozzuk eléd, Urunk, az életünket, és hozzuk eléd a mi ajkainkat, hiszen Ézsaiás is azt mondta, hogy tisztátalan ajkú nép közül származik. Hozzuk eléd a mi beszédünket, és mindazokat a vétkeket és mulasztásokat, amit a mi beszédünkkel követtünk el. Bocsáss meg, Urunk, a bántó szavainkat, azt, amikor kemények voltak a szavaink, mikor nem gondoltuk végig, hogy mit okozunk azzal, amit mondunk. Bocsáss meg, amikor a szavaink a szeretetlenségnek, a gyűlöletnek az eszközei voltak. És könyörű rajtunk azért is, mert olykor hallgattunk, amikor beszélni kellett volna, bocsáss meg, amikor zárva maradtak a mi ajkaink. Hozzuk eléd a gondolatainkat is, Urunk, mert lehet, hogy sok mindent nem mondtunk ki, de gondoltuk igazából. És a gondolataink, a gondolatmenetünk, a gondolkodásunk vitt távol tőled. Könyörgünk, hogy légy irgalmas nekünk, és hozzuk eléd a tehetetlenségünket, a harcainkat olyan bűnökkel, gyengeségekkel, amik újra és újra előtörnek az életünkben. Te légy, Úr, a mi tehetetlenségeinken. Irgalmaz nekünk, Atyánk, hogy amikor bennünk van a jó cselekvésének a vágy, azt meg is tudjuk élni és valósítani a Te erőddel. Urunk Istenünk, Te, aki szent vagy, aki dicsérnek a szeráfok és magasztalnak, mert tiszta vagy és tökéletes, Te adhatsz tisztaságot a mi életünkben. Tisztíts meg a Jézus érdeméért, aki hiszük, hogy értünk is szenvedett, értünk is halt meg és támadott fel, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, új életünk, reménységünk és megtisztított új kezdetünk már ebben a föld életben is. Ebben a reménységben és ebben a hitben imádkozunk most. Hallgass meg, Atyánk, Jézus érdeméért, az ő nagy nevének a dicsőségére. Ámen. Most pedig hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Ámen.
Istenek igéjét Márk evangéliumának a 6. fejezetéből olvasom, a 7. verstől a 30. versig. Ezek után Jézus magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le a lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált. És azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatévő erők. Mások meg azt mondták, hogy illésű, mert mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben. Testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a lánynak, kér tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A lány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A lány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani, azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Kedves testvérek, nagy dilemmában voltam tegnap, készülve a mai igehirdetésre, mert két videó is elém került, két videóklip, és azt mondanám, hogy ehhez az igehirdetéshez bekezdő, bemelegítőül az egyiket vetíteném le a 40 alatti korosztálynak, a másikat pedig a 40 feletti korosztálynak. De hát mind a ketten két korosztályból szép számmal vagyunk, és hát nem tudom, és akkor melyikkel kezdjem, mire egyszer csak rájöttem arról, hogy hát egy rendes, tradicionális, konzervatív, református gyülekezet vagyunk, és itt nem szoktunk videókat vetíteni az Isten tisztelet alatt. De azért elmondom, hogy miről is van szó. A 40 alattiaknak a Matrixból vetítenék le egy részt, és csak annyit mondok, azt a részt, amikor Morpheus azt mondja, hogy más dolog ismerni az utat, és más dolog járni rajta. Más dolog ismerni az utat, és más dolog járni rajta. A 40 felettieknek pedig levetíteném azt, amit én gyerekként nagyon-nagyon sokszor láttam a televízióban, ez a tévétornának a bevezetője. Emlékszünk rá? Hogy is van itt a szöveg? Hogy egy kicsi mozgás senkinek sem árt. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell. Így van, nem találom, kiírtam, nem emlékszem. Itt van, egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel. Nem fogják elhinni a kedves testvérek, ezt mindig úgy néztük végig, hogy mindenki ült. Kivéve néha édesanyám nem, ő benne volt egy sportos fiú, édesanyám biztos, hogy fel nem állt volna, és szerintem magyarok milliói éveken át, vagy évtizedeken át egy kicsi mozdás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel, végignézték. Utána ez jött, ez a kis torna néhány percen át, ne tessék félni, senkinek sem árt, ez már nem passzol a mai történethez. Miért beszélek erről a két képről? Azért, mert a kereszténység nem szemlélődés. Jézus követése nem az egyre teljesebb megvilágosodás keresése vagy várása magunkban. Krisztusivá válni, Krisztus követőjévé lenni nem egy belső lelki kaland, amely érintetlenül hagyja a mindennapi valóságot. A keresztény ember nem az elvont filozófia embere. A kereszténység követés. Jézus követésé. Azért a Jézusi, aki nem egy spirituális alapelv, nem valamiféle megvilágosodásra vezető guru, ahogy szeretnék ma látni, nem szemtelen vallási tanító, hanem húsvér ember. Az Jézus, aki Márk evangéliuma szerint is be és bejárja a városokat és a falvakat, tanít, de gyógyít is, megérinti az embereket, helyreállítja a testüket, szabadulást hoz azoktól az erőktől, amelyek megkötöznek, bemegy másoknak a házába, vendégeskedik előkelőknél, egyszerű emberek között. Isten országát hirdeti a megszállottnak a lakatlan helyen, éppen úgy, mint a tömegeknek a piacon, vagy éppen a templomban. Megalszik ott, ahol befogadják, vagy ha nem fogadják be, akkor a szabad ég alatt alszik. Isten országa jó hírével, örömhírével megszólítja az adószedőt a hivatalában, a vallási vezetőt a templomban, a prostituáltat az utcán, a leprást a tereken. Persze van, hogy egyedül van, imádkozik, visszavonul, keresi az atyát, van, hogy teológiai vitát folytat másokkal, van, hogy Isten tiszteleten vesz részt, de legalább ennyit úton van az emberek között, mert a kereszténység nem szemlélődés, hanem követés. Jézus követése. És Jézust szemlélni sokkal könnyebb, mint utánozni, követni. Ez az, amit Morpheus mond. Más dolog ismerni az utat, és más dolog járni rajta. Jézus szemlélni sokkal könnyebb, mint utánozni, a karosszékből végignézni a tévétornát, sokkal könnyebb, mint felállni és elkezdeni tenni, cselekedni. E kettő határán találjuk a mai bibliai részben a tanítványokat. Márk evangélista tudatosan úgy szerkeszti a könyvét, az evangéliumot, hogy bemutasson nekünk ezt a határt élesen és világosan. Korábban, amikor a tanítványok elhívásáról olvastunk, még az evangélium elején, harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögeket. Hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket. A kettő között határ van. És eddig, amit eddig olvastunk az evangéliumban, arról szól, hogy mit jelentett a tanítványoknak Jézussal lenni. Figyelték, látták a szolgálatát, szembesültek azzal a lelkesedéssel, ami sokakban Jézus iránt feltámadt, és találkoztak avval az ellenállással, ami szintén növekedett Jézus körül. Ott voltak, figyeltek, ismerkedtek, vele voltak. Jézus beengedte őket mindenhova, megmutatott nekik mindent, amit tett és ahogy tett. De ezzel a most olvasott résszel valami egészen új születik. Kiküldte őket kettesével, amit Márk megmondott, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek, majd kiküldje őket, eddig vele lettek, most valami új kezdődik, kiküldi őket. Eddig figyeltek, most el kell kezdeni cselekedni, eddig nézték a karosszékből, hogy mi történik, most fel kell állni, el kell indulni, el kell kezdeni a dolgokat. Vajon milyen lehetett ez a kiküldés a tanítványoknak? Izgalmas, felemelő. Akkor Jézus odahívja magához őket, gondoljuk el a helyzetet, és hatalmat ad nekik, instrukciókat, és menjetek. És elindul. Izgalmas, felemelő, félelmetes, elrettentő. Azt gondolom, hogy valószínűleg mind a kettő. Krisztus követésének a jutalmáról, az ígéretéről, az áldásáról szól ez a rész. És a másik oldalon szól Krisztus követésének az áráról. Szól ez arról, hogy mit jelent tanítványként elindulni és hihetetlenül meggazdagodni. És mit jelent ugyanúgykor elindulni és nagyon nagy árat fizetni. Szól arról, hogy mi ebben a gyümölcsöző, és ugyanakkor mi az, ami látszólag kudarcra ítélt. A kérdés pedig számunkra az, hogy melyik kerekedik felül bennünk, mindannyiunk számára, a kettő együtt jelen van, de melyik kerekedik felül, ami vonz, hogy menjünk, vagy amitől félünk és tartunk, és ezért maradunk. Mi az, ami megragad, mi az, ami magával sodor? A kibontakozó csodák, és ezért belevágunk, vagy mindezeknek az ára, és ezért maradunk szemlélőnek. Nézzük tehát először, hogy mi a tanítvány jutalma, mi a követés áldása. Jézus egészen gyakorlati módon készíti fel a 12-t a küldetésre, kettesével beosztja őket, hatalmat ad nekik, és utána nagyon gyakorlati tanácsokat, nem is tanácsokat ad, eligazítást ad, elmondja, hogy hol szálljanak meg és hol ne szálljanak meg, mit tegyenek, ha egy házban nem fogadják be őket. Elmondja nekik, hogy mit vigyenek magukkal, és mit ne vigyenek magukkal. A tanítványok pedig elindultak, nem tudom, hogy lett volna-e más választásuk, és ezt olvassuk, hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Majd a történet legvégén, tudom, közben van, erről beszélünk majd egy másik történet Keresztelő János haláláról, de az egésznek a legvégén, az utolsó versben, amit ma felolvastam, azt olvassuk, az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. El tudjuk képzelni ezt a jelenetet? Amikor visszatérnek az apostolok, és elmondják Jézusnak, hogy Jézus, te elküldtél minket, mi ezt megtettük, és hogy mi történt. Ha el tudod képzelni ezt a jelenetet, akkor tudod, hogy mi a követés, a tanítványság, jutalma, ígérete vagy áldása. Gondoljunk arra, amikor akár átéltük, hogy gyerekünk hatalmas mosolyal az arcán megjelenik, és elkezd mesélni, hogy hogyan is történt az, amitől annyira félt és annyira tartott. Ez az öröm volt a tanítványok és Jézus öröme. A tanítványok, azt olvassuk, tanítványokat küldött ki, apostolok tértek vissza, ez egy cím. Először olvassuk róluk Márk evangéliumában, hogy apostolok. Tudjátok, amikor egy kisgyerek, tanítjuk őket biciklizni, mondjuk két keréken, és amikor megtette az első 5 métert két keréken, mit mond? Bicikli versenyző leszek! vagy amikor focizik vele az édesapja, és berúgja az első gólt, így az édesapja szétteszi a lábát, hogy tudja már berúgni, és akkor azt mondja, gólt rúgtam apának, focista leszek. És ez így van rendjém. Jönnek a tanítványok vissza, igazából tudjuk jól, még semmit nem tudnak, és mit mond róluk az evangélium? Apostolok vagyunk, visszajöttünk, tanítottunk, ördögöt üztünk, működött. És ha valaki tudja, hogy ez milyen érzés átélni, akár gyerekként, felnőtt gyerekként is, akár szülőként, akár én tettem meg valamit, amit eddig nem tettem meg, és sikerült, akkor tudja, hogy mi a tanítványság öröme, jutalma, áldása, hogy ez történik. Jönnek vissza a tanítványok, figyelj Jézus, 12-en vannak, egymás szavába vágnak, figyelj Jézus, beszéltünk az özvegyasszonynak Isten országa reménységéről, és ő vigasztalást nyert, aztán megkentük a lábát olajjal, imádkoztunk érte, és táncolt. De már bele is vág a következő kettő. Jézus, parancsoltunk a sötétség erőinek, és engedelmeskedtek nekünk. Másik azt mondja, egész nap tanítottunk, gyógyítottunk, elfáradtunk, erőtlenek voltunk, éhesek voltunk, és befogadott valaki a házába, és olyan vacsorát adott, hogy azóta se ettünk ilyen jót. Tudjuk, hogy mi a jutalom? Tudjuk. Ha elindulunk, amit megtapasztalunk, az evangélium, azt, hogy az evangélium élő, ható, átformál embereket, átformál életeket. Azt, hogy ebben átéri a tanítvány, átéri az, aki elindul, hogy Jézus használ, hogy bevon a munkájába. És ezzel olyan szinten ad értelmet, méltóságot, célt az életnek, amit különben nem élünk meg. Nem csak azt éri meg ilyenkor Jézus követője, hogy valami eredményes és sikerült, hanem azt, hogy az életemnek egy olyan mély jelentése van, ami abból fakad, hogy Jézus használ. Hogy Jézus küldetésében járok. Hogy ő hozzá tartozom. A mai ember, az individualista ember arra van kárhoztatva, hogy önmagában találja meg az élet jelentését. Az élet célját, amit én elérek, amit én megcsinálok, magamat valósítsam meg, magamat teljesítsem ki, és akkor majd végre lesz tartalma, nem leszek végre olyan üres, amilyen vagyok, ha mindent megvalósítottam már. Ezzel szemben a Biblia embere, és értem, mi is azok vagyunk, minden ember, akit Isten teremtett és alkotott, csak nem tudjuk a legmélyebb méltóságát, értékességét. Abban élheti át, hogy együtt munkálkodik vele Jézus, együtt munkálkodik Jézussal. Remélem, hogy ez eléggé felkeltette bennünk a vágyat, hogy most csak azt mondjátok, hogy na hát akkor mondjátok meg nekem, hogy mit kell tennem. Mindjárt kiugrunk a székből, hova kell menni, hogyan kell menni, mit kell csinálni. Mit jelent a tanítványok kiküldése, az instrukciók, a tettek, amiket megcselekedtek? Mit jelentenek ezek ma a mi számunkra? Hogyan állunk fel? Hogyan indulunk el? Ha nem a karosszékből szeretnénk szemlélni Jézust. A tanítványok szolgálata három részből áll. A megtérés hirdetése, az ördögök kiűzése és a betegek gyógyítása. Ha azt mondom, hogy hát elég világos, nem? Tessék! Induljunk el, akkor valószínűleg kicsi alul motiváltak lesznek a testvérek. Mikor elképzeled, hogy bemész a munkahelyedre, és valakit megtérésre hívsz. Te bűnös, nyomorult, térj meg! Vagy elképzeled, hogy ördögöt űzöl a konditeremben, vagy esetleg gyógyítasz az iskolában. Ez egy kicsit nehéz. Ez inkább ijesztő, mint vonzó, de éppen ezért szeretném, ha megpróbálnánk másképp rátekinteni arra, hogy mire is hívott Jézus, ha az övéi vagyunk. Hova küld? Mire küld? Hogy ezekből a sablonokból kiszakadjunk. Gondolj először is arra, hogy a megtérés hirdetése nem azt jelenti, amit kívülről különben a keresztényekre rávetítenek ma. Már a szó kapcsán is. Nem azt jelenti, hogy valakinek képmutatóan és ítélkezően a fejére olvasod a bűnét. Nem ezt jelenti. Hanem a megtérés az, hogy elfordulunk az Isten nélküli élettől, amiben bűn is van, meg káosz, meg fájdalom, meg üresség. És odafordulunk ahhoz az Istenhez, aki szeretet, aki kegyelem, aki élet. A megtérés hirdetése nem azt jelenti, hogy bemész a munkahelyre, nyomorult bűnös vagy, mindjárt el is veszel, ha nem térsz meg, hanem azt, hogy a beszélgetésekben, a szavaiddal megmutatod neki, hogy oda lehet fordulni az élő, szerető, kegyelmes, együttérző Istenhez. Azt jelenti, hogy el tudod azt mondani, ha a hely adódik rá, alkalom, hogy figyelj, Isten nem az az ítélkező valaki, ide fordult hozzánk, ide fordult ehhez a világhoz, ide jött hozzánk Jézus Krisztusban, odaadta önmagát, értünk, nekünk. Válaszként erre a hatalmas szeretetre oda fordulhatsz hozzá. Ezt jelenti ma, a mindennapi helyzetben, a megtérés hirdetése, az iskolában, a konditeremben, a munkahelyen, hányan és hányan hirdetik szabadon az asztrológiát, az ezoterikát, az okkultizmust, beszélnek a tapasztalataikról, adják tovább egymásnak a neveket, a címeket, a tuti biztos mágusokat. Csak az evangélium nem szólalhat meg egészen természetes módon, hogy bemutatod, hogy Isten szerető Isten, gazdag Isten, akihez oda lehet fordulni. Ez a megtérés hirdetése. Ha ezt vállalod, felállsz, kiszállsz a karosszékből, akkor csodákat fogsz látni. Másodszor valóban óvnálak attól, hogy kijelentsed valakinek, hogy ördög van benned, de te kiűzöd. Ez tényleg óvnálak tőle. Miközben persze Jézus korában ez nem volt olyan bizarr, mint ma. Hiszen az egész világképben benne volt az, hogy amikor már azért sokszor valóság, de ott teljesen nyilvánvaló volt az, hogy bizonyos megkötöző erők jelen vannak, és megnyomorítják az ember életét. Tehát ott ezzel előjönni, hogy, és voltak is ilyen mindenféle ilyen jött-ment ördögűzők, ez egy külön kis mesterség volt, néha működött, néha nem, tehát ez benne volt a mindennapokban. Ez nem volt olyan bizarr dolog megjelenni, és ami sokkal nagyobb erővel, Jézus erejével, tisztaságával és szeretetével valóban szabadulást hirdetni az embereknek. De hát tudjuk jól, hogy persze ma ez nem egy ilyen egyszerű kérdés. Ugyanakkor a sötét erőkkel való szembesülést, a sötét erőkkel való összeütközést mai tanítvány sem kerülheti el. És hidd el, hogy Jézus adott erre hatalmat, ha az övéi vagyunk. Milyen formában találkozunk az ördögökkel, mondjuk így, akiket Jézus nevében kiűzhetsz? Erről végtelenség lehetne beszélni, de korunknak a báványai jelenítik meg a démoni erőket. És nagyon sok könyv született már, nagyon sokan megírták, hogy a három legnagyobb bávány a mai világban, a modernizmusban a szex, a pénz és a hatalom. A három legerőteljesebb bávány, ami meghatározza a gondolkodásmódot, a beszédmódot, a döntéseket, amelyek megjelennek és átjárják a társadalom gondolkodását, életét, életvitelét és döntéseit. Szex, pénz, hatalom. Mit jelent összeütközésbe kerülni ezzel? Amikor azt hallod, és csak a saját környezetedről van szó, amikor azt hallod, hogy tegyük fel, házas kollégát kalandokkal büszkélkedik a munkahelyen. Amikor nőket tárgyiasító mocskos viccek mennek. Amikor egyszer csak egy flörtben találod magadat. Amikor azt látod, hogy a szexuális juttatás az előremenetel eszközévé válik, vagy annak a megtagadása éppen akadályozza azt, akkor tudod jól, a szex démonával találtad magad szembe. Körülvesz, ott van, jelen van, mert megjelenül, megtestesedik a döntésekben, a viselkedési mintákban, a gondolkodásmódban, ott van. Amikor körülötted egyre több mindent elborít, más embereknek a becsapása és a félrevezetése, amikor rágalmazni kell a konkurenciát, amikor tudod, hogy azt várják tőled, hogy a nagyobb bevétel érdekében hazudjál, amikor trükkök sokaságát kell bevetned, amikor fontosabb a nyereség, mint egy egész falu, vagy táj, vagy kistérségnek a pusztulása, akkor tudod jól, hogy a pénz ördöge vigyorog rád. Amikor nem számít a másik ember méltósága, amikor az előbbre jutás érdekében mindenki letaposható, Amikor a presztízs termékek, hogy mit veszel magadba, vagy mibe ülnek bele, ezek határozzák meg körülötted egy-egy ember értékét és megítélését. Amikor egyre több mindent elborít az erőszak és a gyűlölet, akkor a hatalom bálványa működik a háttérben. És mi történik ilyenkor? Mert mostantól senki nem mondhatja, azt hiszem azt, hogy ő Krisztus követőjeként nem találkozik az ördögökkel, a démonival, a sötéttel, a pusztítóval. Mindannyian, folyamatosan, mindenhol. Mi történik ilyenkor abban az, ne a nagyvilágról beszéljünk, mi van a tévében, vagy mi van itt vagy ott, hanem abban a környezetben, a te környezetedben, lehet, hogy az egyik, vagy lehet, hogy a másik az, ami megjelenik és megnyilvánul. Mi történik ilyenkor? Magunk is kiszolgálóivá leszünk ennek, mert beilleszkedünk. És nyilvánvaló, hogyha fogása van rajtunk a gonosznak, nem tudunk szembe menni vele. Esetleg azt mondjuk, mi megvetjük ezt, elítéljük, de csendben visszavonulunk. Jó kis emberi bölcsességgel, tudjátok, ne szólj szám, nem fáj fejem. Keresztény vagyok, de nem veszek részt, csendben visszavonulok, amíg nem szólok egy szót, addig nem lesz bajom. Hát ez a karosszék még, kedves testvérek, ez nem az, hogy kiálltunk volna ördögöket űzni. Vagy, és ez nem mindig a karosszék, a gyülekezetben, a házi csoportban, keresztények között elmondjuk, hogy milyen sötétség van ott, ahol én dolgozom, meg ahol én élek. És közben még magunkat fényezgetjük és önigazoljuk avval, hogy panaszkodunk erre, vagy sopánkodunk a bűn mélységeiről. Vagy pedig, mint akik hatalmat kaptak Jézustól, szembeszállunk a sötétség erőivel. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan először is imádságot. Az, hogy felismered, hogy itt a sötét erőkkel találod magad szembe. Hogy látod, hogy mi megy. Látod, hogy mi megy melletted. És egyszerűen először elkezdesz azért, ezt megvizsgálod magad, hogy nekem mennyiben van részem ebben. Engem hol fog meg a gonosz? És abban kérem Jézus szabadítását. És utána pedig egyszerűen elkezdesz imádkozni ezért a helyzetért, nem mindegy neked, hogy ez így van, vagy nem így van. Ha tanítvány vagy, ha küldött vagy, ha túl akarod lépni a határt, hogy eddig csak ültem, néztem, és járni akarsz az úton, akkor szembe kell ezzel menni, ha tetszik, ha nem. Ezt jelenti Krisztus követése. Kérhetsz támogatást, hogy imádkozzanak érted a munka a házi csoportban, vagy a testvéreid. És ha kell, akkor kiállsz az igazságért. Ha kell, akkor azt mondod, és tök mindegy, hogy mit mondanak utána rá. Nem veszel részt ezekben a viccekben. Nem veszel részt abban, hogy másokat hogyan taposnak le. Odaállsz me az mellé, akit megaláztak, akit meggyaláztak. Szembemész akár a főnököddel, ha az igazságtalanságot és a hazugságot kellene pártfogolni és várna el tőled. Miért nem? Miért nem? Két dolog történhet. A jutalom az, hogy ahogy csendben Krisztus jelenlétével jelen vagy, és hozod őt erre a helyre, elkezd átalakulni a légkör. Elkezdenek megváltozni a minták. Elkezdenek emberek máshogy fordulni és viszonyulni egymáshoz. Ez a jutalom. Ez az ár. Az ár az más, arról fogok beszélni. Az ár, nyilván tudjuk, mi az ár. Elveszítjük az állásunkat, ez az ár. De most még egy jutalomnál vagyunk. Akarjuk-e, vágyjuk-e, hogy utána elmenjünk a gyülekezetbe, visszajöjjünk, és a gyülekezet az a hely legyen, ahol azt mondjuk, hogy megtérést hirdettünk. Kiűztük az ördögöket, csoda történt körülöttünk. Harmadszor a tanítványok sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Vajon ebben mi kéretik tőlünk Jézus követőitől? Álljunk ki, hogy tudunk gyógyítani, bárki jöhet. Nem tehetjük, mert tudjuk, hogy nem tudunk gyógyítani. De szerintetek a tanítványok, amikor elindultak aznap reggel, akkor Jézus kiküldte őket, szerintetek avval indultak el, hogy ott volt a zsebükben a gyógyulás, és tudták, hogy csak be kell nyúlni, előre kell venni, fel kell a receptet, és kész. Ezzel a totális biztonsággal és bizonyossággal mentek? Nyilvánvaló, hogy nem. Mivel mentek a tanítványok, amikor Jézus elküldte őket, és gyógyítaniuk kellett? Egyrészt hittel. Persze mondhatjuk, hogy neki könnyű volt, mert ők látták Jézust, ahogy gyógyított. Ugye figyelték, vele voltak, tanultak. De látták, ahogy Jézus munkája következtében emberi életek megváltoznak, és ez hitet adott nekik. Másrészt együttérzéssel és szeretettel. Jézus egész szolgálatát ez járja át, hogy látja, hogy elveszettek az emberek, olyanok, mint pásztor nélkül a juhok. Együttérzés és szeretet, amiből fakad a szolgálata. És ezt egy tanítvány sem mondhatja ma közülünk, hogy ez a két dolog, ez nem lehet meg az életében. A gyógyítás nincs a zsebünkben. De hitünk abban, hogy Jézus ma is él és cselekszik. Együttérzésünk és szeretetünk a nyomorult iránt van. És ha ez azt jelenti, hogy szeretjük, hogy a testi-lelki nyomorult mellé odaállunk, mindenképpen az elmúlt időben nagyon szép példája is volt a gyülekezetben, de ha máshol, nem keresztény emberek mellé, a munkahelyen, és eljön egy olyan pont, akkor akár imádkozunk érte, akkor meglátjuk, hogy testi-lelki értelemben emberek gyógyulnak, vigaszt nyernek, hogy Jézus él. Mi a jutalom? Hogy meglátod, hogy Jézus él és használ. Ez tehát a tanítványságnak az ajándéka. A két instrukcióról csak annyit, hogy az egyik benne van az, hogy ha nem fogadnak be a házba, rázd le a port, nem a te felelősséged a végeredmény. A másik, hogy mit vigyünk, mit ne vigyünk, az arról szól, hogy nem kellene csodálatos és fantasztikus eszközök ahhoz. Egyszerűen Istenre bízva magukat kell menni a tanítványoknak. Nem mondhatjuk azt, hogy még nincsen ilyen-olyan diplomám, nem olvastam el ilyen-olyan könyvet, nincs ilyen autóm, házam, nyaralom. Nagyon erősen bennem volt, ahogy készültem, hogy többen a gyülekezetből, hát meg az egész mai társadalomban, nagyon-nagyon nehéz terheket hordoztok. Sokan küszködnek a hihetetlen adóssággal, a bedőlő hitelekkel, személyes nyomorúságokkal, különböző dolgokkal. És akkor arra gondoltam, hogy beszélek erről az igéről, akkor úgy fogjátok érezni, hogy na kaptok még egy feladatot a nyakatokba. Na még ezt is kell csinálni. Mert pont nem erről van szó. Hanem pont arról, hogy ha közelebb vagy Jézushoz, mindezen nehézségek, küzdelmek, küszködések között, akkor megéled, hogy ő veled van és csodákat tesz. Mi úgy gondolkodunk, hogy persze, majd ha kijöttem az adósságból, majd ha túl vagyok a kísértéseimben, a nyomorúságaimon, majd ha rendeződik már végre valahogy a házasságom, majd akkor majd nekiállok én is ennek. De higgyetek el, hogy nem így működik. És ezért dönt, amit Jézus mond. Nem kell felszerelkezni mindennel, nem kell mindennek késznek lenni ahhoz, hogy elmenjetek és tegyétek. Menjetek el és tegyétek. És meglátjátok. Indulj el. A tanítványság ára. Utaltam már rá, és érezzük is, hogy hát persze azért ez nem ilyen egyértelmű és ilyen könnyű dolog. Hogy Jézus követésének nem csak áldása, jutalma, hanem ára is van. Ha te a legjobb szándékkal elindulsz, hogy megtérést hirdess, így, hogy Isten szeretetét mutatott fel, szembeszállsz a sötétség erőivel, odaállsz a nyomorult mellé, hogy vigasztalt, hogy szerest, hogy imádkozz érte. Tudod, hogy ennek ára lesz. Érzed. De hadd mondom azt, hogy nagyon jól érzed. És Márk evangélista nemhogy nem rejti ezt el az evangélium olvasói elől, hanem valami hihetetlenül sajátos módját választja a bemutatásának. Tudnélik, úgy szerkeszti az evangéliumot, ahogy úgy utaltam rá, hogy a tanítványok kiküldése, és emlékezzetek a záró jelenet, Urunk, működik. A visszatérések közé beilleszti Heródes és keresztelő János történetét. Hogyan kerül ide, kérdezhetjük, ez a hollywoodi filmekbe illő történet, ami miről szól? Egy borgőzős dorbézolás, gyáva és jellemtelen király, nyilvánvaló ebben a helyzetben egy erotikától nem mentes tánc, egy tálcán felszolgált emberi fej, és a háttérben a mindent kézben tartó és irányító végzett asszonya. Ez egy hollywoodi film. Hogy kerül ide? Márk azt mutatja be, hogy ahogy a tanítványok is elmennek és átélik Jézus csodáit, úgy növekszik ez a Jézus mozgalom, egyre sikeresebb, és eljut a híre a Herodes negyedes fejedelem palotájáig. És az uralkodóban nem kis nyugtalanságot kelt, mert rossz a lelki ismerete. Keresztelő János kivégzése már jóval korábban megtörtént, Márk nem véletlenül itt mondja el a történetet. Azért, hogy minden kétséget eloszlasson a tanítványi lét felől. Hihetetlenül realista az evangélium mondani valója. Nézzétek meg, ezt a kettőt tegyétek egymás mellé egy pillanatra. Itt vannak, amiről eddig beszéltünk, az örömmel teli lelkesedő tanítványok. Működik, átéltük, megtérést hirdettünk. És árnyékként ott van egy másik ember, aki megtérést hirdetett. Keresztelő János mit mondott Herodesnek? Nem élhetsz együtt a testvéred feleségével, ez házasságtörés. Megtérést hirdetett. Nem lelkesedett, hanem a fejét vették. A tanítványok örvendeznek a követés jutalmában, és semmit se tudnak arról, hogy mi a követés ára Keresztelő Jánosnak. Márk máskor is használta az evangéliumban az úgynevezett szendvics technikát. Elkezd egy történetet, jön egy másik történet, befejezi az elsőt. Nem véletlenül. A tanítványok részesei Jézus hatalmas és csodálatos munkájának, Isten uralma hirdetésének. És mi történik a másik oldalon? Egy nagyon komoly és súlyos kérdés fogalmazódik meg bennünk. Mit jelent Jézust egy olyan világban követni, ahol egy jellemtelen uralkodó, kisstílű uralkodó esküje, egy gyereknek a tánca, és egy vérszomjas bosszúra éhes asszony haragja elpusztíthatja Isten hűséges tanúját? Szinte véletlenek, nem? Hogy pont akkor van ez a... Először is az, hogy Herodes beszélget Keresztelő Jánossal, tudja, hogy igaz, és hallgatni akar rá, de nincs ereje, hogy rátegye az életét. És mi kell ahhoz, hogy jól berúgtak, és véletlenül jött egy ilyen bolond gondolata, hogy behívja a lány táncolni? És mi kell ahhoz, hogy ebben a bolond gondolatban utána jön még egy bolond gondolata, és azt mondja, hogy bármit kérsz, megadom neked, mert nagy király vagyok, gazdag úr, nem volt király, de mindegy, gazdag úr vagyok itt az előkelők között. És mi kell ahhoz, hogy véletlenül a lány pont elmegy az édesanyjához, aki előre készült, tehát nagyon jól tudja, hogy el akarja veszítetni Keresztelő János, és itt annyit mond csak, hogy akkor gyerünk, most, kérd a fejét. Ilyen véletlenek, és ott van az Isten tanúja lefejezve. A tanítványok lelkesednek, ez meg meghal. De már semmi kétséget nem hagy afelől, hogy ez így van. Mert Keresztelő János halálának leírásával már valamit elmond arról, ami Jézussal fog történni. Párhuzamba állítja a kettőt. Mindkét esetben ott vannak azok, akik már eldöntötték, hogy meg kell halni. Herodes felesége, Heródiás, illetve az írástudók és a farizeusok. Mindkét esetben ott van egy ember, aki kimondja az ítéletet, aki tudja, hogy az, akit elítél, igaz, ártatlan, de kimondja Heródes és Pilátus. És mindkét esetben eljönnek a halottért a tanítványok, elviszik, és sírboldva fektetik. Véletlen, nem véletlen. Erről akar beszélni Márk. Keresztelő Jánost követni fogja Jézus, ugyanígy fogják elveszíteni. És majd feltámadása után követni fogják azok a tanítványok, akik most erről még semmit sem tudnak. Megkóstolják a jutalmat, de még nem ismerik az árat. Hát mi nem mondhatjuk, hogy nem ismerjük az árat. És mégis arra hív ma Jézus, hogy a saját köreidben, átgondolva, Jézusnak magadat odaadva, kezd el élni és gyakorolni a tanítványságot. Hogyan fogok megtérést hirdetni? Hogyan fogok szembeszállni a sötétség erőivel? És hogyan fogok gyógyulásért, Isten gyógyításának az eszközévé lenni? Ézsaiás szavaival fejezzük be, Jézus kérdez ma az ő szavaival, kit küldjek el, és ki megy el követségünkben? Kit küldjek el, kérdezi Isten, és ki megy el követségünkben? És előttünk van a választás, hogy szemlélődünk, vagy elindulunk, hogy a jutalom, az áldás ragad magával, vagy az esetleges ár, amit fizetni kell, azt tart vissza. És bárcsak itt az úrvacsorai közösségben, ahogy kijövünk, és magunkhoz vesszük a jegyeket, máshogy nem is jöhetünk ki egy ilyen ige után, mint hogy azt mondjuk az Úr Jézus Krisztusnak Ézsaiás szavaival. Itt vagyok én. Engem küldj. Amen.
Mindenható Isten, csak állunk és csodálkozunk és álmélkodunk azon, hogy nem csak, hogy szeretsz minket, de megértetted velünk ezt a dolgot, hogy eljutatod hozzánk ezt az üzenetet, hogy elküldted a fiadat, aki vállalta a testi lét, minden nyűgét és baját, aki vállalta a szenvedést, és köszönjük Istenünk, hogy elénk élte azt, hogy te milyen vagy, te hogyan hajolsz le, hogy te hogyan szeretsz, és köszönjük neked, hogy ő mutatta és ő adta az úrvacsorai közösséget is. Köszönjük neked az ő megtöretett testét és kiontott vérét. Hisszük, hogy ő volt a tökéletes áldozat. Hisszük, hogy ez ránk is érvényes, hogy ez értünk is történt. És hisszük, hogy így lehet olyan életünk, amely téged dicsér. Add, hogy éljünk az új kezdetben, jó döntésekkel, örömmel, háladással, szüntelen téged dicsérve. Hadd legyünk olyan tanítványaid, akik tényleg érted élnek, és ha megbotlanak is, felkelnek és tovább mennek, mert tudják, hogy a cél az nem bizonytalan. Így légy velünk a te kedves jelenléteddel. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, atyánk, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.